Elnök úr, kedves kolléganők és kollégák, hogy ebben az épületben az egészen biztos, de talán éppen ebben a teremben fogalmazódott meg 172 évvel ezelőtt Vörös Marti Mihály tollán ez a mondat. Mente a könyvek által a világ elébb. Erre a kérdésre azt hiszem, ha nem is mondták ki, ma többen próbáltak válaszolni, és kis túlzással talán azt is mondhatjuk, hogy mindannyian erre a kérdésre próbálunk válaszolni, hiszen kérdéseink a körül forognak, hogy vajon ebben a digitális kultúraváltásban sikerül-e minél többet megmentenünk a múlt kultúrájából a jövő nemzedékei számára a lehető legkisebb veszteséggel. Beszéljünk akár zenéről, beszéljünk irodalomról, matematikáról, fizikáról, mindig valamiképpen ezt a kérdést járjuk körül, úgyhogy Vörös Marti Mihály 172 évvel ezelőtti kérdése, mely ebben az épületben született, talán soha nem volt annyira aktuális, mint ma. A könyvkorszak vége felé, mert hogy kétségtelen, hogy a könyvkorszak vége felé járunk. Pár évvel ezelőtt, amikor mi az irodalom tanítással kapcsolatban megpróbáltuk megfogalmazni ezeket a kérdéseket, akkor kiadtunk egy könyvet, és Katona József jól ismert címét tettük egy könyv elejére, első oldalára. Mi az oka, hogy Magyarországban a játékszíni költőmesterség rábra nem tud kapni, mondja ő, és ezt adaptáltuk. Mi az oka, hogy Magyarországban az irodalom tanítás modernsége lábra nem tud kapni? Úgyhogy amikor ezt az előadást összeállítottam, és ezt a kutatást elvégeztük, akkor lényegében erre a kérdésre kerestük meg a választ. Mert mindannyian érezzük 160 valahány éve, 1846 óta, 166 éve, bocsánat, a jelenlévő sok matematikus hatására talán sikerült kiszámolnom, hogy ez mennyi. Tehát mindannyiszor megfogalmazzuk, hogy mert hogy 1846-ban jelent meg az első magyar irodalom tankönyvnek tekinthető szöveggyűjtemény, ekkor innentől datáljuk a tantárgynak a keletkezését. És azóta ez a tantárgy válságban van, azóta küzd önmagával. Bevallom önöknek, hogy mi határtalan irigyeljük a természettudósokat, matematikusokat, fizikusokat, biológusokat, mindazokat, akik ma a nap első felében beszéltek, én mélységes irigységgel hallgattam, két fő ok miatt. Ennek a két főoknak az első oka kicsit komolytalannak fog tűnni, de rettenetesen komolyan gondolom. Egyszerűen ők nincsenek rákényszerítve nemzeti alaptanterv, kerettanterv és a szokásjog alapján arra, hogy a matematikusok, a fizikusok és a biológusok életrajzát tanítsák. Én arra vagyok kényszerítve 100 órából 90 órában, hogy Petőfi Sándor anyukájának a biográfiáját, József Attila anyukájának mosónő mi voltát, stb. Az apukáikat ugyanígy tanítsam. Miközben elveszik a lényeg, elveszik a kreativitás, nincs irodalomórán ma kreativitás Magyarországon, még a nyelvészek sokkal jobb helyzetben vannak, azt hiszem, de az irodalom katasztrofális helyzetben van. Amikor ezzel a katasztrófa helyzettel próbáltunk szembenézni, jó magam, lassan 30 éve igyekszem ezen dolgozni, úgy neveztük el az egyik lehetőséget, mert sok más lehetőség is van, hogy élményközpontú irodalomtanítás. Úgyhogy az a munka, amelyet itt most nagyon röviden bemutatok önöknek, az élményközpontú irodalomtanításhoz kapcsolódik. De mielőtt ebbe belevágnék, még az másik okot nem mondtam, hogy miért irigyeljük a természettudósokat. Gondoljanak bele, kérem, hogy a természettudomány legújabb eredményei másnap az iskolában vannak. És megdicsérik azt a gyereket, aki hozza az életéstudományt, elmeséli, hogy látta a televízióban, stb. Stb. Az irodalom tanárok el sem jutnak a jelenig. Az irodalom tanítás nagyjából Radnótinál, de legkésőbb Pilinszky Jánosnál befejeződik. Milyen groteszk, amikor én, az egyetem mellett van egy 12. osztályom, azt mondom nekik, hogy gyerekek, itt van ez az Ottlik Géza meg a Pilinszky, mint kortárs irodalom, olvassátok el, legyetek szívesek. Hát számukra ezek őskövületek, lehetnek nekem akár a kedvenceim is. De ismétlem, el sem jutunk. Nem, hogy reflexiójáig a jelennek az ismertetéséig sem. Nem, hogy a jelennek a produktív újragondolásáig, hanem a reprodukciójáig sem. Mindörökkön az irodalom múltjával és történetével vagyunk, még oly jelentős és a hagyomány szempontjából megőrzendő, de alapvetően mégiscsak az volna a cél, hogy a gyerekeket valami módon ráébresszük arra, hogy irodalom nélkül lehet élni, csak nem érdemes. Tehát arra, hogy az irodalom valami olyasmit hozhat számukra, amelyet másképpen nem kaphatnak meg. És hogyha ebben az élményben tudjuk részesíteni őket, akkor a kreativitás segítségével egész életük során társukká válik az irodalom, és a 20. vagy a 30. érettségi évfordulón, mint ahogy ez velem megtörtént, jönnek majd, hogy tanár úr, ez az iskola határon nem is olyan rossz könyv, most olvastam el. Mondja a 40 éves vagy az 50 éves apuka nekem, és akkor én boldog vagyok. Mert a harmadik, amit még mondanék, és talán ez már nem csak a természettudomány tudósokkal kapcsolatos irigységre vonatkozik, hogy az irodalom tanításban sokkal nagyobb szerepe van a temporalitásnak, mármint a visszajelzések szempontjából sokkal több idő telik el, 20-30 év sokszor, míg egy matematika példáról meg lehet mondani azonnal, hogy jó vagy nem. De az, hogy a háború és béke beépül-e a zsigeri rendszerembe, hogy én majd a döntéseimet, az erkölcsi döntéseimet, a világ panaszaimat és egyebeket, hogy fogom megfogalmazni Tolsztoj és Petőfi Sándor alapján és József Attila alapján, az bizony csak 10-20-30 év múlva dől el. Szóval a visszajelzés időben sokkal erőteljes, sokkal távolibb, mint ahogy bármilyen tudomány esetében ez megtörténhet. És ha megengedik még egy, aztán lassan vége az előadásnak, de ez még csak a bevezető, szóval ha megengedik még egy hipotézist megfogalmaznék, azzal kapcsolatban, ami ma itt elhangzott, az az érzésem, hogy egy országban minél magasabb a kontraszelekció, tehát minél rosszabb a helyzet kontraszelekció szempontjából, annál nagyobb szükség van módszertanra. És egy országban minél kisebb a kontraszelekció, tehát minél jobb a helyzet, minél inkább minőségibb emberek vannak a pedagógus pályán, annál kisebb szükség van módszertanra, mert akkor nagyon sok Varga Tamás és nagyon sok Kodály Zoltán fog majd mozogni az iskolákban és közöttünk. Nem válunk mindannyian ilyen nagy emberekké, természetesen, de egészen biztos, hogy az a tudás, a módszertani készségek tudása, amely róluk, tőlük, hozzánk származhat, ez arányosabban oszlik szét. Persze ez egy olyan merész hipotézis volt, amelyet talán érdemes lenne kutatástárgyává tenni. Nos, akkor hadd mutassam be azt, hogy miképpen próbálkoztunk mi négyen a Debreceni Egyetemről, Debrecenből, ketten Címer György és Bodrogi Ferenc Máté kolléganőm és kollégám, azzal, hogy az élményközpont irodalomtanítás gondolatához kapcsolódva megpróbáljunk négy témában megfogalmazni valamit, amelynek eredménye egy több mint 200 oldalas kézirat záró tanulmány lett, amelyből remélhetőleg a közeljövőben majd könyv is megjelenik. Tehát Debrecen és Szombathely kapcsolódott össze ebben a munkában, és ez kapcsolódik az irodalomtanítás innovációjának országos műhelyéhez is, amelyet pár évvel ezelőtt indítottunk el. Irodalomtanítás kelettől nyugatig szoktuk mi mondani magunknak, és ebben a munkában különböző konferenciákon és az előbb mutatott kiadványok segítségével is kapcsolódunk egymáshoz, és erősítjük egymás munkáját, hogy az e-fajta kérdésekre megpróbáljunk választ adni. Tudnélik, egy irodalom tanár számára ma azt hiszem ez a legfontosabb kérdés, hogy a művészet nem az, hogy tudunk rendezni egy ünnepet, mert azt mindannyian tudunk rendezni, hanem az, hogy találunk-e olyanokat, akik örülnek neki. Ez a 19. század második felében föltett kérdés, nem sokkal Vörös Marti után föltett kérdés, azt hiszem megint csak mondható rá, soha nem volt aktuálisabb, mint ma. Arra a bizonyos érték átmentésre gondolok, amelyre az elején céloztam, minél kisebb veszteséggel, hogy mentjük át a múlt értékeit a könyvkorszakból a digitális korszakba. Azaz, mit kezdjünk a kultúrával, mit kezdjünk a költészettel a 21. században, kérdezte a 12 legszebb magyar vers program első konferenciájának végén Margócsi István irodalomtörténész. A szeptember végénről szólt ez a konferencia, emlékeznek rá, az első magyar vámpír versről van szó, feljövök érte a síri világból az éj közepén, és majd leviszem azt. Szoktuk mondani a gyerekeknek az élményközpontúság jegyében, mert hogy megpróbálunk egy másik fajta szempontot, ennek az egész módszernek az a lényege, egyik lényeges pontja, hogy egy másik módszer, másik szempont, másik nézőpont felől próbáljuk meg ugyanazokat a verseket, illetve a verseknek az átiratait, parafrázisait arra biztatni a gyerekeket ebben a bizonyos emlegetett osztályban, hogy írjanak ők maguk is, kilencedikes korukban heten írtak szonetkoszorút. A szonetkoszorú az, mint tudják, ugye mindenki 15 szonet, 14 szonet plusz egy mesterszonet. Igaz, hogy 12-ben egyik se tudta nekem megmondani, mi az, hogy szonet, de mindannyian tudtak írni szonetkoszorút. Nem tudták a definíciót, de meg tudták csinálni. Melyik az értékesebb tudás? Tessék mondani, Magyarországon egy érettségén miért nem lehet egy szonetkoszorúra ötöst kapni? Akkor lesz majd igazán jó helyen ez az ország, igazán az értéktalapzaton nyugvó az oktatás, hogyha nem lesz szükség módszertanra, mert ez a legfeleslegesebb tudomány, mert mindannyian tudjuk, hogy kell tanítani, majd például, hogyha irodalomból a kreativitásra értékes érettségi érdemjegyet tudunk adni, akkor tudunk arra a kérdésre is válaszolni, hogy mit kezdjünk a kultúrával, mit kezdjünk a költészettel, mit kezdjünk? Hát először is választ keresünk arra a kérdésre, hogy ki vagyok én, és kicsoda másik ember, és amikor ő rá nézek, akkor hogyan gondolok saját magamra, és viszont melyek kérdések ezek? Ezek a Facebook kérdései. Ez József Attila kérdése. Hiába füröztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat. A dolog azt hiszem, hogy nagyon bonyolult, ugyanakkor egyszerű, csak észre kell vennünk, hogy már Janus Pannonius is digitális költő volt. Ez egy 9. osztályos diáknak a munkája a legfelső, az alsó is valamilyen diák munkája, régebben volt diák, tehát Google és maguk fia vagyok én, mondhatjuk például, amikor Ady Endrét tanítjuk, és ez digitália földjén termettek csak a könyvek, hát Janus Pannonius is természetesen digitális költő. Írtam 4 középiskolai tankönyvet az elmúlt években, irodalom tankönyvet természetesen, másban nem mernék beleszólni. Egy oldalt szeretnék megmutatni, egy oldalpárt önöknek, ez 11-ben van, ez a Gog és Magog című versnek a kézirata, mint látják, a PIM-től kértem el, hogy lefényképezhessük. A bal oldalon szintén, tehát Gog és Magog fia vagyok, mindenki emlékszik a versre, a bal oldalon azt játsszuk el, mintha a mobiltelefonján egy gyerek ezt a verset olvasná, SMS-ezné. Fölötte ott egy szobor, ez Vasváron látható szerintem a világ egyetlen olyan szobra a Marosics József alkotása, amely mobiltelefon, egy kiváló szobor különben, de a mobiltelefont a műalkotás tárgyává teszi. Ez önmagában érdekes, és most szeretném kérni a jelenlévő matematikusok és informatikusok segítségét, ugyanis hogy olvassák el a bal oldalon fent lévő szám és jelsort, hiszen ez nem más, mint a Gog és Magog fia vagyok én kezdősorú vers, hexadecimális számrendszerben leírva. Nos, képzeljük el, hogy van olyan gyerek, aki ezt el tudja olvasni. Nekem nincs más dolgom, mint hogy alkut kössek vele, hogy én megtanulom azt, hogy ezt hogy kell elolvasni, ő meg olvassa el az iskolahatáron. És talán így jutunk egymással valamire, közös nyelvek teremtődnek közöttünk. Ha sikerül, akkor igen, sikerül. Tehát a 4 fő témát szeretném itt bemutatni önöknek. Az elsőről már beszéltem, legyenek szívesek elolvasni a többi címet is. Ehhez az élményközpontúság megalapozásához a karnevalizáció fogalomköre tartozik rettenetesen hozzá, mindjárt mutatok példát rá. Címer Györgyi a kreatív írásról egy egész könyvecskét, munkafüzetet, segédanyagot állított össze, ez is része az zárótanulmányunknak, de ez már akár holnap bevethető lenne az oktatásban, illetve Szakály Szilvi egy nagyon érdekes és alig-alig beszélt, kutatott témának nézett utána és dolgozta föl az anyagát. Mondj egy példával illusztrálva, sok van mi csodálatos, emlékszünk Szofoklésztől, kiderítette, nem csak ő, hanem ezt gyerekek elmondja, hogy ezt hogy kell tanítani, az ilyen problémákat, hogy ez a sor ez tulajdonképpen lényegében pont az ellenkezőjét jelenti, legalábbis az, hogy olyan szörnyűt, mint az ember még soha nem láttam, csak ez egy rossz fordítás, Devecseri Gáboré, tisztelet egyébként a fantasztikus munkáért, nincs időnk, hogy ezt most részletezzük. Egyáltalán a magyar irodalom, világirodalom kérdéskör nem része az irodalom tanítás módszertannak, ezzel foglalkozott ő például. Az eredményekről néhány szó, csak felvillantás szerint 2 nagyobb konferenciát rendeztünk. Az egyiket a kötelező irodalom kérdéséről, amely a mi szakmánkban egy abszolút és mindannyiunkat érintő, hiszen nyilván itt mindenki találkozott már ezzel a fogalommal. Kérdésről van szó. Jordán Tamás Éksz, a Szombathelyi Színház igazgatójaként Jordán Tamás megcsinálta a Kőszívű ember fiainak egy elképesztő interaktív változatát. Oda elvittünk 200-300 gyereket, ezt megnéztük, megbeszéltük. Ez volt a konferencia egyik témája, további szakmai előadások hangzottak el. A másik konferenciát összetartottuk Debrecenben, itt Jordán Tamással csináltunk egy nagy versmondást. és itt is több előadás hangzott el. A versmondás egy képe itt látható, mint egy 600 gyerekkel mondtunk el két Szabó Lőrinc verset. Ugye az utóbbi időben mi már ezt legalább 30 helyen megcsináltuk, és egyre nagyobb népszerűségnek örvend. A legnagyobb rekordot a Pest Lőrinciek tartják 2200 diákkal. A költészet visszatér ősi formáihoz, a közösségiséghez és a hangos beszédhez. A kreativitás mellett és az élményközpontúság mellett ezek is rettenetesen fontos értékek. És a záró tanulmány, amelyet már említettem, és amely a kutatók munkájának összegzését tartalmazza. Mindösszességében... Igen, itt szerettem volna megijeszteni önöket, csak bele... Megijedtek, nem? Akkor még egyszer. Tehát összességében azt szeretném elmondani önöknek, hogy... Közös megijedés, 3-4. Júj! Közös megijedés, 3-4. Júj! Ezt szoktuk játszani a gyerekekkel. A szövegértés, világértés. Mondjuk mi, akik az élményközpont irodalomtanítással foglalkozunk, és azt is mondjuk, hogy minden körülnézés, olvasás. Azért kell tehát irodalmi műveket tanítani, a Toldit, a szeptember végént, az Eszméletet, az Iskola határont, a Háború és békét, az Anna Kareninát, a Kurázsi mamát, és azért kell elvinni színházba, könyvtárba, az akadémiára a gyerekeket, hogy jobban tudják olvasni a körülöttük lévő világot, hogy gyorsabban, könnyebben, készségszinten el tudják különíteni egymástól az igazságot és a hazugságot. Ez volna a dolog lényege, ezért mondjuk, hogy minden körülnézés olvasás, és hogy a szövegértés, világértés is. Egyetlen példa, egy tizenvalahány évvel ezelőtti példa, talán látszik hátulról is, egy Toyota reklámról van szó. Egy jó reklám ugyanúgy beszél, mint a költő. Egy szerelmes vers azt mondja, hogy szeretlek, szeretlek, szeretlek. Csak kicsit szívben, nagy szívben, meg még nagyobb szívben. Gondoljunk a szeptember végére megint, vagy a közelítő térre, amelyik azt mondja, hogy az élet mulandó, 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 csak más szavakkal, én most csak a gyorsaság miatt ugyanazt. Lassanként koszorunk bimbaja elvirít. Most tél van és csend és hó és halál. Stb. Stb. Ha ránézünk arra a plakátra, azt látjuk, hogy ugyanazt a formát, a Toyota emblémáját, amely ott jobbra fönt látható, tehát most egy verset elemzünk, tehát ez egy gondoltam fenét alapon történő verselemzés, hogy amikor elmegyünk az utcán és ezt látjuk, nem tudjuk, hogy hat ránk. De úgy, hogy a hölgy eleve is zöld az egész, a hölgy arca előtt lévő maszk, akkor látható erezet, az a Toyota emblémáját mintázza, a hölgy feje és a fölötte és alatta lévő homora és domború vonal szintén a Toyota emblémáját adják ki, amely ott jobbra fönt látható pirosban. Tehát megtaláljuk kicsiben, nagyban és még nagyobban. Tehát az egésznek a forma és színvilága az nem más mond, mint azt, hogy vegyél Toyota hibridet, Toyota Prius-t. Ez meg oda le van írva, alulra Prius, 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 ott van alul még 2-3 ikon, a mai gyerekek ikonokban gondolkodnak, nem szövegekben, nekünk meg kell tanulnunk az ikonokat azért, hogy hajlandók legyenek számunkra és a mi kedvünkért szövegeket olvasni, például azt, hogy ment a könyvek által a világ elébb. Hogy hajlandóak legyenek egyáltalán elfogadni azt, hogy ezeknek a textuális kijelentéseknek releváns tartalmaik vannak a világmagyarázatok szempontjából, abból a szempontból, amikor arra a kérdésre, hogy ki vagyok én és ki a másik ember, keresik a választ. Mert hogy végső soron és mindösszességében tulajdonképpen nem irodalomról, nem műalkotásokról, nem versős versekről van szó, hanem mert nem a műalkotás a tét, hanem mi magunk, mondja Kulcsár Szabó Ernő. Úgyhogy az a mondat, amelyet az előbb mondtam, befejezésül hadd ismételjem meg, és egy másfél perces kis filmet szeretnék bemutatni arról, hogy hogyan látják a gyerekek ezt a világot, és mit gondolok jó magam is kreatív irodalomtanításon, kreatív élményközpont irodalomtanításon. Mindez erre a kérdésre válaszolnak, és ezt erősítik bennem, hogy irodalom nélkül lehet élni, csak nem érdemes. A Rambo vers műfaját talán többen nem ismerik. A Rambo vers azt jelenti, amikor Sylvester Stallone mondja, Nagy László kiviszi át a szerelmet című versét egy magyar szín Gáti Oszkár hangján adott esetben. Tehát egy nagy magyar színész, világsztár és egy magyar költő Ezt egy gyerek csinálta, most végeztünk a József Attila projekttel, amelyet a Magyar Tudomány napján összehoztam a BH diákokat, az MH-sokat, az osztatlanokat és a gimnazistáimat. Ebből lett egy könyv, és lett egy CD, és erről, vagy DVD, arról mutatom be most ezt a kisfilmet. Nagyon fontosnak tartom, hogy a diákságnak, úgy, ahogy a tudósoknak is, különböző generációi találkozzanak egymással azért, hogy értsék egymás szavát.
Születésnapomra. 32 éves lettem én, meglepetése költemény, csecsebecse ajándék, melyel meglepem a kávéházi szegleten magam. 32 évem elszelelt, s még havi 200 sose telt, hazám, lehettem volna oktató, nem így töltőtől koptató szegény legény. De nem lettem, mert Szegeden eltanácsolt az egyetem fura ura. Intelme gyorsan nyersen ért, a nincsen apám versemért, a hont kivont szabjával óvta ellenem. Ide idézi szellemem hevét s nevét. Ön, amíg szóból értek én, nem lesz tanár e féltekén. Gagyog s ragyog. Ha örül Horger Antal úr, hogy költőnk nem nyelvtant tanul, sekély e kéj. Én egész népemet fogom nem középiskolás fokon tanítani.